Ország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Ma a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB sugárzás szinte az ország egész területén, között a Hungaromet ZRT. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek, még a WC-t sem lehet lehúzni. A Kehida-Kustányi fürdő ideiglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Benyújtották az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot, Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, évtizedes adósságot törlesztenek ezzel. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forráshoz a hozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, már elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona újra visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Őrizetbe vett 6 embert a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései ügyében a NAV. A választások előtt kiosztott 17 milliárd forintos támogatások miatt hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásokat. A 24.hu azt írta, az érintettek között van Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, volt fideszes óbudai polgármester is. A Fidesz modernkori AVH-t emlegett. Bűncselekmény hiányában elutasította a fővárosi nyomozó ügyészség azt a hivatali visszaélés miatt tett feljelentést, amelyet Havasi Bertalan, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke és ifjabb Tényi István nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök ellen. A múlt héten kelt határozat szerint a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény, a volt helyettes államtitkár sérelmezte, hogy Magyar Péter május közepén jogellenesen rendőri erővel akart őt kivezettetni a Karmelita kolostorból. A közmédia átalakításának folyamatában bárki bekapcsolódhat, közölte Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Kamatot vágott tegnap, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és ugyanilyen mértékben módosította a kamatfolyosó két szélét is. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár- és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez kiterjeszti a kőolajtermék előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt. Az elcsatolt kikötőváros kormányzója tájékoztatása szerint az érintett objektumokon szükségállapotot vezettek be és folyik a károk felmérése. Az orosz hadsereg 101 csapás mérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat az éjjel. Végül az időjárásról, döntően derült az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása ma még nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A csúcsomérséklet a délutáni órákban 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség. Vagy a kép más címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökényes New Yorkban. Keresse a kép más magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és kumót kutat, nagy fogával hab leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen felnőttek is vagyunk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz. Kupak tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nem adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos zöldre, de lesz itt fotó színház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától, hogy mind a két napon. Gyertek, várunk itt. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt halad ki rá, föld, ahol él, ott nem nő virág, földi kutya, föld alatt van, aki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr, ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Picsertessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bartendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasszunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnék egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadékfogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most önnekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Most mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban, Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kiti fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rácsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citromai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén és virágos már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította a limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először a citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyasztottak?
Így van, így van. A citrommai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentinában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen kb. 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztés nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
Köszönöm szépen ennek a rövid citromtörténetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi finom limonádé.
Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorsziruppal készítjük el. A cukorsziruppot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka a cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorsziruppa. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még a víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
Így van, ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot, én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorsziruppal és három citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, a szepres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupot, bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádén, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fogyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alaplimonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcscukor teljes egészében, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikába közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátszukrot használhatunk hozzá.
Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyasztatnak.
Így van.
És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
Így van, igen. Készültem ezzel, és két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelően ölő szirup, egy deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivikkel hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
A limonádékat csak kevergetnünk?
Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevő ők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzáteszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádékat?
Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. De itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog venni.
Tehát hűsítés, frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút, ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohár bort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég, ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozóján, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Mert Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értsünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említettünk meg a mai műsorban?
Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha borda szeletről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva sonkával még beborítják, panírozzák és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros-paprikás mártással készült hús szeletet jelent. A bordói és a bretoni csak vörös borral készülnek. A bölér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig törkölt lével összefogott libomájas, gombás, füstölt szalonnás zöldborsos ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A chantilly módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbasszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöldfűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostíros hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejfeles gombás lecsósz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyek gyakran tárkonnyal lestjánnal fűszereznek. Az erdészi módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. franciásan készült ételeket tüzelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és roston megsütve tálalják. Godard módra sült, libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat, ne tévessze meg, a szarvasgomba a legtöbb ember számára elérhetetlenül drága, de mivel itt a Szakács műsorban érdekességeket is szeretnénk mondani, így megelmítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra a tükör tojással tálalt húszélet. Jóasszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Eltálalják. A kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga barackkal vagy barackpálinkával készítik. Kertésznél módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhely módra rendszeri savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főzöldséget forró vajban pirított és megsózott prízlivel öntik le. Lioni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsosan, pörköltesen, sok pörköllével készült ízvilág jellemzi. Magyaróvári sertésgomba a Magyarország egyik kedvelt étele. Készülhet sertéshúsból, de készíti pulykamellből is. A natúr szeletet dísztett gombával, vagy sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A makói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsal módra készült ételeket, elsősorban a marsal májat, sok-sok sült húsos szalonna kakastarréjal készítik. Medici módra, ezt leginkább bélszín szeletet jelent, paradicsom pürébe dúsított berni mártással és szarvas gombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú miréből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makaronit, spagettit. Minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növeszjen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfüvet, oregánót, rozmarinot, basalikumot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen, egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A Murán módon készült borjúszelet natúr sütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsinyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megvárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokt elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami pékné módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszín szelet, akkor, ha gombapékkel együtt tojásos burgonyapékbe burkolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmarin és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provanszi fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél provanszi fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rázmódra készült ételeket lecsúsan, tejfölösen, füstölszalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szeszre készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira-máltással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat és marszala mártás, ez a marszala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor. És ebből is készítenek mártást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Szuvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvas gombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefania módon, ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj, vagy libamáj pürét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lépe párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérboros konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganoff módra készült bélszíncsíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült, nagyon sokszor padizsánnal készülnek. Az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres olajjal tálalják. Veszfáliai módon készült sült, sonka madeirással készült sült hús. Victor Hugo módra, mert róla is neveztek el ételt, nagy ényenc volt, ha bélszínszeletről beszélünk, bőrnyomártással és ajókagyűrűvel díszítették. Villafranca módra ugyancsak bélszínszelet, vajban pirított gombával és natur tojáslepénnyel beborítva, külön tálalt madeira mártással készítették. Ha vadhúsról szóltunk, akkor gombával, tojással, vörösborral és barna mártással készítik el. A Wellington módra készült bélszínt elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztába beburkolva, sütőbe kényszeresítik és madeira mártással tálalják. Bizomódra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg is karamellel, majd itt folytatják a sütést, serés húsleveses mártással tálalják.
Arthur Oszkár gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is, a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, 60-ból a 94, Sátora-Jóhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobíliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyi világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának virágító bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a felebarátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögöttes strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokhoz vezető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokkal fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedés serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Még az emberi szenvedés enyhítését elvére széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi. Szögezte le a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába. Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély- és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vámakadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szent Atya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római FAO székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutat a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tálka nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAO közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől. Inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmények a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése. Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a több oldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túlépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakban. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utat Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szent Atya. A felhívás hatékony végrehajtásán csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitás csoportokon,
the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives
és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világélelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögöttes okainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskola gyermekek érkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
Credibility of international cooperation itself.
Sürgeti a Szent Atya. Szervezetük bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vele született és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ehhez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szent Atya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét, és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szent Atya, amelyet az ENSZ római székhelyű világ élelmezési programjának végrehajtó bizottságba az intézet hétfő délután.
Jesus Christ, you are my life.
Leó pápa gyereket nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa, mielőtt felkereste az ENSZ római világ élelmezési székházát, a 6. pál aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett, tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljuk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
Non è necessario avere in mano.
Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzá kötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technológot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, a közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert már a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog, mint a már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanák, egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra. Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyunk mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljük ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amelyet képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. és ha innen Rómából, Nápolyba, Rómába, Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autóba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segített nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal. Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor résztvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Mezei Katalin, az Istennek készült bejáraton át. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Alig várjuk, hogy megszólaljon, és mondjon, amit akar. Csak csönd ne legyen, mert az idegesítő. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Ha tartunk a szobánkban készüléket, amely fogni tudja az adását. És akkor ahelyett, hogy kihallanánk a csöndből, és szívünkbe fogadnánk, egyetlen gomnyomással elzárjuk a csöndet, és az Istennek készült bejáraton át lelkünkbe bebocsátjuk, szóljon inkább a műsor, csak ne legyünk a csönddel egyedül. Ne legyünk Istennel egyedül.
Mezei Katalin, az Istennek készült bejáraton át című versét Dél Gabriella mondta el. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ETBTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 1967 között. Bátyja Mezei Ferenc neutronfizikus, férje Olá János, József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János költő. 1963 óta jelennek megírásai. 1964 és 1966 között általános iskolai tanárként dolgozott a Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom Könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sáváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
Adjon neked Isten minden viharhoz egy szivárványt, minden könyvhöz egy mosolyt, minden szükséghez egy ígéretet, és minden megpróbáltatásban egy áldást. Minden gondhoz, mint az élethoz, egy hű barátot, akivel megoszthatod. Minden sóhajhoz egy édes dalt, és minden imára választ. Egy jó barát biztos keze legyen számodra elérhető, és Isten töltse be mindig a szívedet bátorító örömmel. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon, valakitől mindig kap meleg szavakat. sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, és majd örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha. Oltalmazon borítsa fölé tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.